Üdv mindenkinek Szegedről, és ott hétfőn reggelente vannak ilyen alkalmak, és olyan 14-en vagyunk körülbelül. És nem tudom, mi történt, mert ugye az emberek hívnak barátokat. Sokszor a vállalkozásukba úgy hívnak el valakit, hogy először oda hívják. És ez nagyon izgalmas. Tágra nyílt tekintettel néznek, és lehet, hogy nem is tudják, hogy hova jönnek, mert lehet, hogy a hívás az nem volt annyira pontos. De hogy mivel ő az előző alkalommal nagyon jól érezte magát, és nem tudom, erre úgy gondolta, hogy ez jó lenne másoknak is. Úgyhogy így növekszünk, és nagyon örülök annak a kezdeményezésnek, ami folyik most itt, hogy ezzel kilépni egy mezőre, amely, és neve is van, egy értékes élet, és azt hiszem, hogy mi is ezt a nevet fogjuk fölvenni, és csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, de ez már több is, mint kezdeményezés, hanem itt már lefektetett dolgok vannak. És nagyon jó az, és nagyon felemelő az, hogy Istennek az igéjéből beszélhetünk vállalkozóknak, üzletembereknek, vezetőknek, és adhatunk olyan elveket, amelyek megállnak. Jó masszívabbak, mint ez a jó erős asztal, hanem megállnak, mindig megállnak. Több ezer évvel ezelőtt megálltak, és ha nem tudom, hogy lesz-e több ezer év, így, ezen a módon, akkor is meg fognak állni. Azt hiszem, hogy ilyen alapokra van szüksége minden egyes vállalkozónak, minden egyes vezetőnek, minden egyes üzletembernek, és minden egyes olyan embernek, aki emberekkel foglalkozik. De hát ha a családra nézünk, akkor már meg is vagyunk, nem? Tehát ott emberekkel kell foglalkozni. Úgyhogy van egy igerész, amit szeretnék elmondani. Ez a János evangéliumában a 10. fejezetben van, és a vezetőségről szól. Több mindenről szól, csak szeretném kiemelni belőle azt a vezetőt, aki a legámulatosabban vezetett, és vezet a világtörténelem folyamán. Nem árulok egy nagy titkot, hogy kicsoda ő, de még nem mondom ki a nevét. És a 10. fejezeten visszafelé fogunk menni, a 4. versben azt mondja, hogy amikor kiereszti ez a vezető, először elmondom a verset, tehát János 10:4, és amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. És azt hiszem, hogy ez egy ámulatos vezetési elvnek a következménye. Tehát itt már azt látjuk, hogy látunk valakit, akit követnek. Tehát valakit látunk, akit követnek. És szerintem a vezető, ez egy ámulatos dolog. El tudod képzelni azt, hogy egy idillisztikus kép, hogy minden olyan csoportosulás a világon, ahol emberek csoportjáról tudunk beszélni, a családtól, a baráti kör, a kisvállalkozás, nagyvállalkozás, üzlet, nemzet, kormányzás, hogy van egy vezető, akit követnek. Ez ámulatos lenne, mert különben az emberek vagy önmagukat követik, vagy hogyha megnézzük az első verset, akkor egy hazugot és egy tolvajt követnek. Aki nem úgy közelíti meg az embert, mint ez a vezető. Mert ez a vezető, és megyünk visszafelé, nézd meg, hogy mit csinál. Bemegy egy ajtón, ahol van egy ajtónálló. Nem berúgja az ajtót, nem rátöri az ajtót, hanem bekéreckedik. Ahol van egy ajtónálló, aki hoz egy döntést, hogy beengedem vagy nem. Ilyen éjszakai báraknál szokott lenni egy ilyen ajtónálló, nem? És hogyha rossz kinézetű a fickó, tehát egy kalasnyikov van itt belül, vagy annak a formája, akkor lehet, hogy nem engedi be. Lehet. Tehát van egy ajtónálló, és el fogom magyarázni, csak így most hagyj menjek vissza is gyorsan. És az ajtónál azt mondja, oké, jöhetsz. Belép ez az ember, beszélget az emberekkel. Tehát ez a vezető belép és beszélget, megismerkedik velük. És a juhok, mint emberek, bocsánat a példáért, de hát ez az igének a példája, hallgatnak a szavára. Tehát beszélget vele, és hallgatnak rá. És azt mondja, a maga juhait. Hoppá, itt van egy érdekes fordulat. a maga juhait. Tehát, hogy ezek a juhok az övéi. Az övéi. De hát hol volt eddig ez a vezető? Elhagyta az övéit? Vagy az övéi hagyták el őt? De a lényeg az, hogy az övéi beszél hozzá, hallgatnak a szavára, ennél több a nevükön szólítja. Nevükön szólítja őket, ismeri őket, megismeri őket, és kivezeti őket. Kivezeti őket onnan az akolból. És mehetnénk visszafelé, azt látjuk a második versben, hogy az ajtón megy be ez a vezető, ez a pásztor. Az ajtón megy be, nem máshol megy be, hanem az ajtón. Ott, ahol általában beszoktak jönni az emberek. Nem az ablakon mászik be, nem egy hátsó résen mászik be, nem egy repedésen mászik be, tudod, ahol egy, mondjuk egy szervezetnek van egy repedése, tudod, van egy gyenge hibája, és tudod, ott valaki kezdeményez, abból az irányból nem, ő oda, az ajtón megy be, ahol szokás. És az első versben pedig látjuk azt a vezetőt, aki nem az ajtón megy be, mert nem tisztán játszik, de látjuk azt is, hogy ő tolvaj és rabló. Na, sok minden van itt ebben a versben, csak azt szeretném kiemelni, hogy nagyon sokszor vezetünk embereket általában egy feladathoz, egy feladatra. El akarunk valamit érni, és ez teljesen normális. Egy vállalkozásnak vannak céljai, vannak tervei. És itt van a cél, itt van a terv, ezt kell megcsinálni, hogy elérjük ezt a tervet. Gyerünk, hajrá! Ezért vettelek föl, ezért van két diplomád, ezért tanultál, ezért állapodtunk meg a fizetésbe, erről szól a dolog. Tessék teljesíteni. Oké. De van vezető, aki azt mondja, hogy itt van a feladat, itt van, akit szeretném, hogy együttműködve elvégezzük, és azt mondja, hogy nem, először kapcsolódom hozzád. Na, először hozzád kapcsolódom. Először szeretnének megismerni. Először szeretném tudni a nevedet, hogy ki vagy te, és abban az időben. Tehát itt a vers az hozza a példát, pásztor és jó vezető és emberek. Itt elnézés, hogy itt jókról van szó. De a lényeg az, hogy abban az időben ezt emberekre vonatkoztatták, és abban az időben a nevek, azok nem csak nevek voltak, hogy Kis Pista Jóska is nem mondott semmit, maximum az, hogy a Kis Pista családjából származik, hanem jellemző az emberre. Tehát jellemző volt, és hogy megismerte őt. És addig nem kapcsolja hozzá a feladathoz, amíg meg nem ismeri őt. Nem egy feladatközpontú vezetés, hanem egy emberközpontú vezetés, ahol az ember sokkal fontosabb, mint maga a feladat. Vajon melyik a hosszabb távú gondolkodás? Melyik az, ami együttműködésre serkent? Melyik az, amely tiszta, őszinte és egyenes? Ahol fölépített egy hidat, a vezető azzal a kollégájával, és azon a hídon oda-vissza lehet járni. Oda-vissza lehet járni. Nem csak akkor lehet jönni, amikor elvégeztem valamit, és hurrá, és nem csak akkor megy a vezető, amikor le akarja dorgálni, mert nem csinálta meg. Nem, hanem mindig lehet közlekedni. Egy normális emberi kapcsolaton belül lehet közlekedni. És nekem nagyon tetszik ez a vezetés. És így erről beszélünk, és így az üzletemben is. Most, hogy ott vagyok Szegeden pár hónapja, így az üzletben intenzíven elkezdtem tanítani így a bibliai elveket vezetőségről, és azt látom, hogy tetszik az embereknek. Azt látom, hogy fölépülnek. Azt látom, hogy szükségük van rá. Szükségük van arra, hogy ne csak beszéljen olyan valaki, hanem hogy megismerjem őket. Szükségük van arra, hogy törődjek velük. Mert melyik típusú vezetésben fogja valaki elmondani azt, hogy pattanásig feszültek az idegeim? Akkor látja meg valaki, amikor már lehet, hogy elrobbantak. És mi történik? Akkor gyorsan keressünk a helyébe valakit. Nem, hanem van egy kapcsolat, amin belül tudni fogunk a dolgokról, tudni fogunk a családjáról. És persze ez plusz extra idő. És azt mondanánk, hogy egy vezetőnek, egy cégnek a vezetője, hol van erre ideje? Hol van erre ideje? Hát, lehet, hogy akkor meg kéne tanulni delegálni feladatokat. Lehet, hogy ez a vezető sok mindent maga végez el, és nem törődik úgy az emberekkel. És nagyon érdekes, mert például Anna Marinak a volt munkahelye, nem mondom a cégnek a nevét, Anna Mari már nem dolgozik most már lassan egy 3-4 éve, és valami 8 titkárnőt emésztett föl a főnök. 8 titkárnőt. Nem azért, mert nem volt meg a szakképesítésük, vagy akármi, hanem azért, mert a főnöknek van egy természete. Van egy természete, amit el kell viselni. És sokat beszélgettünk annak idején így a feleségemmel erről, hogy tudod, hogyan lehetséges az, hogy egy olyan főnököt elviselni. Hát én azt hiszem, hogy tisztelettel, hogy tisztelet, erről beszéltünk sokat, hogy ő a főnök, van egy tisztelet felé, mert ő a vezető. És tudtátok, hogy minden vezetőség Istentől van ezen a földön? Hogy minden egyes vezetőnek van egy tekintélye Istentől? És tudod, én tisztelhetem ezt. Ha most megfordítom, és nem vezető vagyok, és nem én vagyok a főnök, hanem alkalmazott, tudod, tisztelettel tartozom a főnökön felé, független attól, hogy ő milyen ember, a hivatala miatt, mert ez Istentől van. Tisztelhetem a miniszterelnököt a hivatala miatt, mert Istentől van. És Isten bánik majd el az ő vezetőivel. Érdekes ez egy kicsit. Nem úgy van, mint Amerikában, hogy Amerikában az elnök mindig tiszteli, független attól, hogy mit csinál, és mindig tisztelik a hivatalát. Azt hiszem, hogy erre lenne szükségünk Magyarországon, hogy olyan vezetőink legyenek, akik ismerik az embereket, és a legjavukat keresik. El tudjátok képzelni, milyen lennének olyan alkalmazotti fizetések, ahol a vezető tudja a családi hátterét, és azt mondja, hogy szerintem ebből a pénzből ti nem jöttök ki ebbe a családba is. Szeretném, hogyha többet lehetne neked fizetni. Beszéljük meg, hogy hogyan lehetséges ez. Mert tudjátok, vagy vezetők tudják, hogy jönnek ki az alkalmazottak a családban az anyagja? Nem sokan. De ez a vezető a jó pásztor. A jó pásztor, akit követ a nyája. És tudjátok, mi az ámulatos? Az, hogy kiengedi. És beszéltünk erről, hogy az emberek komfortzónában vannak, és ahhoz, hogy elérjenek valamit, ki kell lépni ebből a komfortzónából. Tehát valamilyen változásra van szükségük. És ahhoz, hogy ez a változás létrejöjjön, ahhoz egy módon ki kell onnan lépni. És egy vezető ez segít. Belép oda, kapcsolódik, mint egy mozdony, tudod, rákapcsolódik a kocsira, megérinti, de ha nem kapcsolódik össze, akkor nem tudja magával vinni, hanem ott van valami egy ilyen galantja, amit össze kell kapcsolni. Egy vasutas belép oda, ha nem automata, és összekapcsolja, és úgy tudja kivinni onnan. Tehát ez a vezető kapcsolódik az emberekhez, és el tudja vinni őket A-tól B-be. És ez az ámulatos. És utána még annyit, hogy előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Tehát, hogy ez a vezető halad előre. És ma már én szerintem azok a vezetők, akik példák előttünk, akik nem csak a fizetést adják nekünk, hogyha olyan helyen dolgozol, lehet, hogy nem olyan helyen dolgozol, de lehet, hogy te magad vagy a vezető, hanem ez a vezető ott példa, minden területen példa. Nem csak a munkájában, hanem példa, hogy bánik az emberekkel, példa, hogy bánik a feleségével, vagy a férjével, vagy a családjával. Mert ez kihív minket. Mert jól vezetni egy céget sikeresen és eredményesen, úgy gondolom, hogy sokan megteszik ezt. De úgy vezetőnek lenni, hogy példaértékű legyen ott az élete egyre nagyobb területén, ez kihívás. Szerintem ez kihívás. És nekem ez az igazi győzelem, hogyha olyan vezetők vannak, akik példák az életükkel. És ez a pásztor maga Jézus Krisztus, aki a világtörténelem legnagyobb vezetője, aki a világtörténelemben a legnagyobb hatással volt emberiségre, mai napig, nem találsz ekkora vezetőt, pedig voltak nagy vezetők, és a mai napig, ahogy ő vezeti az embereket, ez példaértékű. Úgyhogy tanuljunk Jézustól, tanuljunk Jézustól életet, tanuljunk Jézustól vezetőséget, tanuljunk tőle emberekkel való bánásmódot, és azt hiszem, hogy nem fogunk csalódni. Nem azt hiszem, nem tudom. Nem fogunk csalódni. Így ennyit szerettem volna mondani.
Hogy a napokban gondolkodtam, ugye, mint jó cég tulajdonos, így naponta átnézi az ember a terveit, naponta próbálja kitalálni, mi a legfontosabb dolog, mi az az egy dolog, amit ma meg kell tennem azért, hogy a vállalkozásom fejlődjön, és terveket szövünk, és ez így rendben is van. De hogy mindeközben jött egy gondolat Istentől, és hiszem, hogy Istentől volt, mert aztán megtaláltam a Bibliába, hogy az én rendszerem szerint gondolkozol, vagy a világrendszere szerint gondolkozol. És most így Szepi egy álmulatos módon lefektette az alapelveit, hogy Isten gondolkodik egy vezetőről, nem? Sok minden területen így van ez a vállalkozásban is, hogy egy új nézőpont szükséges. És tényleg az a legnagyobb veszteség az ember életében nem az, hogyha nem minden sikerül, amit akar, hanem az, hogyha úgy megy végig ezen az életen, hogy csak a saját magam esze szerint. Tehát, hogy nem hallgatok másra, nem hallgatok Istenre. És egy vezetőnek is, tehát akkora a nyomás, tehát most mi veszünk fel embereket így folyamatosan, és akkora a nyomás, hogy ezeket így abszolút figyelmen kívül hagyd, mert egyszerűen tudod, neki ki kell termelni, neki egy csillagos ötös játékosnak kell lenni, tudod, minden tekintetben, és nyilván van egy mérc, ami szakmailag muszáj elérjen, de nagyon ritkán gondolkozik az ember ezen tovább tényleg, hogy meg akarom én ismerni ezt az embert, így milyen ez az ember, és tudod, annak személyiségtesztek, de egyszerűen ezt nem lehet mérni, egy csomó mindent. És sokkal inkább hasonlít ez... Úgy értem, hogy embereket vezetni, és embereket találni, és embereket felvenni, ez egy ilyen sok-sok ismeretlenes egyenlet. Az ember próbálja kitalálni a tényezőket, meg behelyettesíteni, de aztán nem mindig sikerül. Mert csak Isten ismeri, Jeremiás 17:10-ben, ugye Isten ismeri egyedül az embert a leginkább. Tudja, hogy az ember milyen, tudja, hogy esendő, tudja, hogy sokszor hibázik, tudja, hogy eredenden ugye ott van egy bűnös természete, de tudja, hogy van benne potenciál, tudja, hogyha szeretik, hogyha befektetnek bele, akkor egy hihetetlen dolog képes kifejlődni egy emberből. Úgy értem, a világnak ez a nyomás, hogy ne így nézzük az embereket, hanem csak mint eszközöket gazdaságilag, mennyi a haszna nekem. És nyilván tehát meg kell, hogy érje, hogy felvegyek valakit, de az egyenletnek tényleg vannak olyan részei, amiket csak nyugodtan Istenre hagyhatok. És nem erről beszél Máté 6-ban, amikor azt mondja, hogy keressétek először az én országomat, és mindent megadok ráadásba. Hogy ez egy nézőpontváltást igényel. És hogy nem kell félni nap, mint nap nézőpontot váltani. Úgy, hogy az ember minden reggel átkönyv nézze a terveit, és tényleg ez egy hihetetlen jó dolog. Minden reggel át kell gondolja, hogy mi az, amivel foglalkozni fog. Mi az, ami előre visz. Ugyanúgy van egy-két alapelv, amit így át kell gondolni az embernek, hogy ki nekem a legfontosabb, mi a legfontosabb dolog az én életemben, miért vagyok én itt. És ezek nem egy ilyen filozófikus, távoli, ilyen ködös, nem is tudom, fogalmak, hanem ezek az életnek a legmélyebb kérdései, amiről fontos, hogy tudj, hogy a valóság szerint gondolkodj ezekről. Mert ha szem előtt tévesztjük az igazi fókuszt, akkor annak hatását lehet, hogy csak később tapasztaljuk, de fogjuk tapasztalni. És tényleg lehet, hogy rövid távon célra vezetőben egy diktatórikus vezetőmmel eléri, amit akar, de egy olyan vezető, aki hosszú távon befektet, az ő neki egy stabil vállalkozása fog felépülni. Azért is, mert Isten alapelvein teszi, másrészt meg, ha Isten áldása ott van az egészen. Ja, csak hogy, nem tudom, így nekem ez, igazán Máté 6 volt az, amit mondott, hogy te már így gondolkodsz magadról, a cégedről, az emberekről, vagy ez csak figyelmen kívül hagyod egyszerűen. Ahogy az egyenlet második felét elfelejtem, de akkor rossz lesz az eredmény. És ugye azt mondja, Lukácsban mondja valahol, hogy mit nyer az ember, aki megnyeri az egész világot, de a saját lelkében pedig kátval. Elvesztett mindent. Ugye a legfontosabbat elvesztette. Milyen jók ezek, hogy így ezekről hallunk, ilyen elvekről, és újra és újra nem félünk átgondolni, és kiigazítani magunkat ebben, és hagyni, hogy Isten kiigazítson minket. Szóval ez így az egyik kulcsa annak, hogy eredményesen éljünk, nem? Eredményes élet. Ja, azt mondom.
Ez annyira jó, hogy én ebből nem is akarok tovább lépni. Ezt hallottátok ezt? Hogy értem, tényleg hallottátok? Figyeltetek? Szepi mondott, amit Gyuri mondott. Ez ámulatos. Hányan érzitek úgy, hogy vezetők vagytok? Ezt a Szepi mondta, hogy ha egynél több ember van körülötted, vagy oké, akkor már valaki vezet, ugye? Tehát hatással vagy a másikra, a családodban vezető vagy. Ugye, a munkahelyeden valamilyen szinten vezető vagy, még akkor is, hogyha alkalmazott vagy. Ha te vagy a lánc végén, hidd el, Isten országa szerint te is vezető vagy, valamiben te is mintát nyújtasz, valahol te is kapcsolódsz, és valamiben te is mész valamerre, ahol valaki hallhatja a hangodat, ismerheti a hangodat, és követhet téged. A vezetőség az emberi mi voltunknak a része. Arra vagyunk elhívva, hogy Isten teremtésén uralkodjunk, és az uralkodás itt az a fajta vezetést jelenti, amit Jézus Krisztus mintaként adott nekünk. Oké, tehát vezető vagy. De most hadd kérdezzem másképp egy picit. Hányan vagytok olyanok, akik valaha vezettetek vállalkozásban, valamilyen szervezetben kettő vagy annál több embert? Oké. Hányan vagytok, akik 10 vagy annál több embert vezettetek? Oké. Hányan vagytok, akik 50 vagy annál több embert vezettetek? Jó. Hányan vagytok, akik 100 vagy annál több embert vezettetek? Oké. Ott valószínűleg ti hálózatépítők vagytok, vagy középvállalkozók, nagyvállalkozók. És tudom, hogy van köztünk olyan, aki 10 000 embernek a vezetője. Szepi, nem tudom, a te üzleted mekkora körülbelül. 500 fő körül van. Attilának volt 16 000 fős üzlete, nekem volt 2500-800 fős hálózatom. A Gyuriéknak most hány fős a cégetek? 12 fős a cég, de ez keményebb terep, ez alkalmazotti viszony, ez pénzbe kerül. Jó alapra van építve. Igen. Oké, és tudom, hogy itt a jó néhányan a hagyományos vállalkozói struktúrában vezettek sok embert, ami... Van itt ennek az éremnek két oldala. Az egyik oldal az az, hogy hogyan érdemes neked vezetned ahhoz, hogy a vezetői modell, amit követsz, és most pragmatikusan beszélek, a hasznodra legyen. Oké, tehát mi az a vezetői hozzáállás, mik azok az alapelvek, amikkel, ha gondolkozol és élsz, akkor a vezetésed közép és hosszú távon is jutalmat hoz vissza. Én végignéztem több 10 000 fős üzletnek, tehát több 10 000 fős üzletnek a pusztulását, a kegyetlen, szemtelen, visszafordíthatatlan pusztulását, amiatt, ahogy a vezetőik azt vezették. Oké? A saját kezükkel verték szét az üzletüket. Oké, ezt érted? Ez szomorú. Tehát a fél életüket beletették, iszonyatos eredményeket értek el, és aztán a saját kezükkel verték szét az üzletüket, miközben mindenkit hibáztattak, mindenki tehetett róla, mindenki rossz volt, csak ők nem. Oké, elképzelhető-e, hogy ennek a hozzáállásnak, ennek a csapdának elemei bennünk is megvannak. Elképzelhető-e, hogy mi is olyanok vagyunk, mint az ostoba asszony, aki a saját kezével rombolja le a házát, ugye? Az asszonyi bölcsesség építi a házat, ezt mondja a példabeszéd, de a bolondság a saját kezével rombolja le. Ezt mondom még egyszer, az asszonyi bölcsesség építi a házat, de a bolondság a saját kezével rombolja le. És ez egy tökéletes példa. Ugye egy asszonynak a háza, az otthona, az élete, ugye? Tehát egy férfinak lehet, hogy másként, de neki tudod, ez a... És a bölcsesség építi ezt. Tudja, hogy amit ide befektetek, az hozzám jön vissza. hogy ez az én elhívásom, ez a kötelességem, és ez jelentős. De aztán létezik egy pont, ahol a bölcsességből bolondság lesz, és az, amit eddig építettem, valamilyen furcsa gondolkodásmódbeli csúszás miatt, az lesz, amit a saját kezemmel rombolok le. Egy vezetőnek a vállalkozása, a vezetésének a területe lehet egy ilyen, amit a saját kezével rombol le. Oké? És én erről még szívesen beszélnék. Ez az egyik. A másik pedig az, amit Szepi hangsúlyozott egy picit, és a Gyuri is kiemelt, hogy a vezetők vannak a legnagyobb hatással a legtöbb emberre. Ezt értitek? A Gyuri föltette azt a kérdést, hogy mi a fontos neked az életben? Mi az, ami igazán értékes? Mi az, amiben nem akarsz kárt vallani? Ugye? Megnyerek mindent, de a lényegben, és ő így mondta, hogy a lelkemben kárt vallok. Hogyan vallok kárt a lelkemben? Sokféleképpen, de az egyik az, hogy amikor az életem versenyét végigfutottam, és ott vagyok az eredmény kiosztáson, vagy hogy van ez az eredmény hirdetésen, akkor azt mondják, hogy diszkvalifikálva. Hogy? Nem értem. Én értem be másodiknak. Én értem be másodiknak. Nem. Maga nem versenyzett igazából. Diszkvalifikálva. Micsoda? Micsoda? Mondom még egyszer. Diszkvalifikálva. Ön nem szerepel a versenyben. Őrület. Oké? Mi az a lényeg, amiből nem akarok engedni? Tehát mi az, amit, hogyha végigfutottam a pályámat, nem akarom elrontani? És oké, a diszkvalifikáció nem arról szól, hogy elveszted az üdvösségedet, ugye, hívő vagy, mész a mennybe, nem, persze, ez ha hívő vagy, mész a mennybe. Ha hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, egyszer egy zavart pillanatodban, de őszintén, akkor mész a mennybe. Hála Istennek, Isten kegyelmes. De a mennyben lesz egy ítélet. A halál pillanatával, vagy az elragadtatással egy ítélet következik. Zsidókhoz írt levél 9.27, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Oké, tehát elrendeltetett, hogy az ember egyszer meghalljon, és azután ítélet következik. És ez az ítélet a hívőnek nem egy büntető per egy bíróság előtt, ahol az a kérdés, hogy hány évet fogsz ülni, hanem ez egy jutalomosztó ítélet, ahol lehet, hogy az lesz az eredményhirdetés, hogy sajnos nincs jutalom, diszkvalifikálva. Szeretettel látjuk, jöjjön be, várjuk a partin, de nincs aranyérem, nincs bronzérem, nincs ezüstérem, nincs oklevél, nincs pénzjutalom, nincs semmi. Diszkvalifikálva. Ugye te az ön teljesítménye a versenyben nem értékelhető. Nem akarom. Oké? Tehát nem akarok így élni. Nem akarok ostoba lenni, aki, tudod, vakon lepufogtat egy életet, sokat áldozva, úgy, hogy aztán a lényeget elszúrta. Nem hülyeség ez? Nem? Ne vicceljetek, persze. És a mennybe igazából nem megy más, csak emberek, és az, amit emberekbe fektettél, semmi nem megy a mennybe, csak kapcsolatok. A kapcsolatod Istennel, minden, ami hitből van, az szuper, és minden, ami hitből nincs, az a bűnöm. Rómaiakhoz írt levél. 14, ugye? Vége. Minden, ami hitből nincsen, az bűnöm. Ez a kapcsolatom Istennel. Csak ez megy a mennybe. Amit az Istennel való kapcsolatomban tettem, akár jót, akár rosszat, pragmatikusan nézve, oké, hitben hibáztam egy akkorát, hogy milliókat buktam rajta. A mennyben koszorút kapok érte, mert hitben tettem. Oké? És arról nem is beszélve, hogy Isten mindent a javamra használ. Oké, hozok egy rossz döntést hitben, ő azt a javamra fogja használni, mert mindent a javamra használ, és mert fogtam a kezét, ő tanítani fog ezen keresztül, és valami jót fog belőle kihozni. De ami nincs hitben, az nincs. Nézem a feljegyzést, Sándor, kérdezed itt tőlem, mondja Szent Péter a kapuban, hogy mi a helyzet az üzleteddel, hogy mit kapsz az üzletedért. Hát nem semmilyen feljegyzést nem látok üzletről. Tehát ne viccelj, én vállalkozó voltam, egész életemben üzleteltem. Hát itt ezt nem olvasom. Erről nincs feljegyzés. Hogy nincs feljegyzés? Lapozz utána, úgy értem, mert nem hitben tetted. Arról nekünk nincs feljegyzésünk, az nem létezik az örökké valóságban, amit nem hitben tettél. És ez a hitben tenni, ez nem valamiféle szuperember hite, tudod? Nem, ez egy egyszerű bizalom Istenben, hogy én fogom az ő kezét, oké? Okay? De aztán, ha fogom az ő kezét, akkor látom, hogy ő pedig elsősorban emberekben érdekelt. Emberekben. A teremtett világ azért jött létre, hogy Isten megmentse az emberiséget. És hogy a maga dicsőségére egy menyasszonyt, egy testet, egy örököst szerezzen magának. Családot, ha lehet így mondani. De a család emberekből áll. Úgy értem, az megy a mennybe, az hoz eredményt, annak van jutalma, ami emberekben ragadt meg. Oké, és itt jön, amit a Gyuri mondott. Hát nekem volt 100 emberem, és én beléjük fektettem ostorral és fenyegetéssel, és az eredmény, amit kihoztam, az, hogy dolgoztak, mint az állat. Féltek és rettegtek, nem mert ott senki lazsálni, ott kemény meló volt. Nézd meg, uram, mekkora vállalkozást építettem. Nézd meg, mennyi pénzt kerestünk. Nézd meg, milyen szép házat építettem belőle. Még adtam is egy belőle. Sokat adtam belőle. Oké, és Isten azt kérdezi, nincs itt egy aránytévesztés? A vállalkozásod rendben van. Az adakozásod oké. De nem tűnik fel, hogy a legnagyobb érték, amit rád bíztam, azok az emberek voltak, akik viszont mindent láttak, csak engem nem, rajtad keresztül. És ez a kihívásunk, hogy vajon, amikor vezetjük az embereket, akkor látjuk-e, hogy maga az a tény, hogy ők ott vannak, és ránk vannak bízva idézőjelben, az a legnagyobb kiváltságunk és a legnagyobb értékünk. Oké, a Biblia azt írja, bevallom, most ezt nem tudom hol, hogy az ördög a karddal írtja a saját népét. Oké, ez a kép, ezt el tudjátok képzelni? Karddal írtja a saját népét. A kard az a nyelvnek a jelképe. Oké? Ugye az ige is egy éles fegyver. Jézus szájából jelenések könyvében egy kard jön ki, ugye? Tehát ezek jelképek, de a kard az a szavaimnak a jelképe. És az ördög a saját a szavaival öli a saját népét. És sok főnök, sok vezető ugyanezt csinálja. Azok a vezetői modellek, amelyek fölépültek nagyra, és aztán a vezető hibája miatt darabokra hullottak, amit én láttam, az ezért hullott darabokra. Nem becstelenség miatt, ez is előfordul, hogy a főnök egy ponton elrabolja az embereinek a pénzét, hogy meglóg a jutalékkal, vagy mit tudom én, mit csinál. Oké, ez szélsőséges példa, oké? Nem, én arról beszélek, hogy valaki gondozni akarja az üzletét, a saját házáról van szó, de a bölcsességéből bolondság lesz, és nem építi, hanem rombolja, és a szavai nem, mint ahogy Jézus szavai, ugye, a víz fürdőjével megtisztítva, fethetetlenül, vagy hogyan szeplőtlenül is tisztán állítsa maga elé az egyházat, Efézus 6-ban. Lapozzunk oda egy pillanatra. Jézus így bánik azokkal, akiket ő vezet. Mert Efézus 5 végén van, azt mondja, hogy 26. vers, 25. Férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ez egy kettős vezetői modell. Egyrészt szól a férfinak, hogyan vezesse a családot, de ugyanakkor szól arról is, hogy Krisztus hogyan vezette az egyházat, ugye? És itt mondja, önmagát adta az egyházért, az egyház ugye a hívők közösségét jelenti a történelem során, hogy a vízfürdőjével, az ige által, ugye a vízfürdője, a szavai egy fürdőt jelentenek, megtisztítva megszentelje, megtisztítsa a rossz énképétől, megtisztítsa a, a beteges gondolataitól, megtisztítsa a félelmétől, megtisztítsa a bűntudatától, megtisztítsa és megszentelje, azaz a megszentelés az azt jelenti, hogy bizonyos célra elkülönítve lenni, és egy különleges értékkel bírni, ami felette van a közönségesnek. A közönséges az az, ahogy egy átlagos főnök bánik a munkatársaival, a vezető pedig megszenteli bizonyos értelemben. A különlegesség, a megtiszteltség, az értékesség pozíciójába emeli a vezetetjeit. Hogyan? A szavaival. Ugye az ördög a szavaival öli a saját népét, Krisztus pedig a szavaival megtisztítja és megszenteli a népét. Az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Oké, ki tehet róla, hogy az egyház az foltos, ráncos lesz, vagy fedhető? Jézus magára vállalja, azt mondja, én a víz fürdőjével érem el, hogy fedhetetlen legyen, hogy szent legyen, különleges, hogy ne legyen rajta ránc, folt vagy szeplő, hogy dicsőségben állhasson meg. Van egy befektetés, oké? És van a másik oldal, ahol az ördög a nyelvével, a szavaival öli a saját népét. Oké, és én voltam ilyen beszélgetéseken, hallottam, ahogy az egyik vezető beszél a másik vezetővel, és kivégezte. Szó szerint kivégezte. Úgy tűntek el, egy hatalmas szervezetnek a tekintélyes emberei a csúcsember körül, mint ahogy a legyek döglenek a Chemotox-tól. És nem tudott róla. Ezt érted? Azt hitte, hogy igazságharcos. Azt hitte, hogy most ez szívességet akár Istennek, tudod? Azt hitte, hogy mindenki erkölcstelen, csak ő nem. Ámulatos. Úgyhogy szeretném még Szepit és Gyurit hallani egy kicsit erről. Mert erről tanulnunk kell. Tanulnunk kell.
Nem tudom, hogy biztos ismeritek mindannyian Levente Pétert, a Hakapeszi és társai. Két nappal ezelőtt volt egy alkalom, ahol a feleségével itt voltak a nagy teremben, és a gyerekeknek tartottak egy foglalkozást, és utána volt egy óra hosszájuk, és leültek így, és voltunk ott egy olyan 20-an, és beszéltek a házasságukról, az életükről, 40 éve házasok, ámulatos, és minden este hálát adnak Istennek azért a napért, együtt, és ez 33 éve, minden este hálát adnak így együtt. És láttátok volna őket beszélni. Úgy tűnt, mintha egymás szavába vágtak volna, de olyan egység volt közöttük, az nem volt semmi. És azt mondja, és 23 évet laktak együtt az anyósával, tehát a feleségének az anyukájával, 23 évig együtt. És azt mondta a Péter, hogy az ő anyukájával nem laktak volna együtt. Mert, és a lényeg az itt jön, hogy mert egy olyan asszony, aki minden jóban a rosszat kereste. És azt mondja, az lehetetlen. Míg a másik asszony, a feleségének az anyukája pedig mindenben a jót kereste. Mindenben a jót. És az volt a lényeg, hogy amikor összeházasodtak, akkor az anyukája elkezdett a feleségében is rosszat keresni. Mivel ez a természete. És a Péter, aki nagyon komoly vallásos vagy hitbeli igei nevelést kapott, hozott így a családjával, és odament az anyukájához, és azt mondta neki, hogy anya, én szeretlek téged feltétel nélkül, a gyermeked vagyok. De szeretném, hogyha a tiszteletemet is kiérdemelnéd. És akkor csak így gondolkodtunk, hogy húha. Tudod, és azt mondta, hogy a tisztelet az egy kiérdemelt szeretet. Tehát az, hogy szereti őt feltétel nélkül, mert az anyukája, és tudod, nem tegyen bármit, ő szeretni fogja. De az, hogy tiszteljünk is valakit, az pedig egy jellem. Az egy jellem. Tehát Isten szeret mindannyiunkat feltétel nélkül. Feltétel nélkül. A bűnös ember szereti. Szereti. Tehát van egy tévhit, hogy Isten egy haragos Isten, aki nem szereti az embert. ahogy az emberre néz, a bűnös emberre néz, már nem a bűnét látja, mert az mind Krisztusra lett téve. A bűn el lett törölve Isten és ember között. Nincs ott a bűn. Nem így néz az emberre. Nem így néz. Hanem feltétel nélkül szeretettel néz. Ez csak egy ámulatos volt ez az elv. Tényleg, és sok elvet mondott így a házasságukról. És nekik a gyerekekkel való foglalkozás, Isten elhívása, és ez a szolgálatuk. És Isten nagyon megáldotta őket ebben. És keresztül mentek több válságon, elmondta. És ami még nagyon tetszik, hogy valaki azt írta az ő, ilyen, nem tudom, szórólapra, vagy hirdetményükbe, vagy meghívójukra, hogy a 40 év boldog házasság titka, és a Péter fölhívta ezt az illetőt, azt mondta, kérlek, javíts ki. Azt mondta, 40 év küzdelem a boldog pillanatokért. És tényleg csak így ámulatos. Tehát az, hogy amikor vezető vagy, tényleg szeretnéd, hogy tiszteljenek is az emberek. Tiszteljenek is. Ez egy jellem. Ezt szeretnek azért lehet, mert te adod a fizetést, mert elvégezte a munkád. De tudod, az még nem biztos, hogy tisztelet. Hogy amikor mögötted beszélnek rólad, akkor vajon mit beszélnek? A tisztelet szavai vannak ott? És én úgy gondolom, hogy a tiszteletet csak ki lehet érdemelni. Ki lehet érdemelni? A bánásban. A törődésben. Ami túlmutat azon, ami kettőnk közt van, az az érték, amivel én a te értékedet, a te munkádat, a fizetéseddel fejezem ki. Hogy túl van ezen. Túl van ezen. Túl van ezen. És ez a tisztelet. Ez csak így erre gondoltam, hogy tudod, az egy tekintélyt ad. Az egy tekintélyt ad. És nem hátracsavart kézzel adja a tekintélyt, hanem szeretettel. Hanem szeretettel. Ez a vezető János 10-ben, akiről beszéltünk, a pásztor, szereti a nyáját. Szereti. Bekötözi a sebeket. Ölbeveszi, aki megfáradt. Ölbeveszi, aki megfáradt. Van olyan birka, olvastam egy könyvet, hogy egy kis kátyúba belefordul, mert aludt és belefordul, a lábai a föld felé vannak, kapálózik, és nem tud kibillenni belőle. És kap egy ilyen sokkot, és elpusztul. És ekkor a pásztor oda megy, és kibillenti ebből, kezébe veszi, amíg megnyugszik, és utána elereszti. És utána ott van a nyáj közül. Vagy melyik az a vezető, tudod, aki a 99-et hátrahagyja, és az egynek utána megy? Mert fontos. Istennek minden egyes ember, minden egyes lélek nagyon fontos. Mennyire fontos? Minden egyes lélek azzal van mérve, hogy ő a legdrágábbat adta érte. Minden egyes emberért. És így mindenki nagyon értékes. Az ember értékét nem az határozza meg. Egyetlen egy dolog határozza meg, hogy Isten mit adott érte. És így minden egyes ember a legértékesebb dolog ezen a világon. Nem tudsz értékesebbet mondani, mint az emberi lélek. Miért? Mert Isten a legdrágább. Abban fejezte ki egy ember értékét, hogy a legdrágábbat adta odaért az ő fiát. Ennél nem tudsz értéket megragadni, amivel ki lehetne fejezni valaminek az értékét. Nem tudsz. Nincs. Így tekintünk egymást. Így tekintek önmagamra? Hoppá, én is beletartozom ebbe. Abban a János 10-ben, aki azt mondja, hogy van egy ajtónálló. Tudjátok, mi az ajtónálló? Az akaratom. Az akaratom, aki döntést hoz. Ez az ajtónálló. Tudod, jön ez a vezető, és az akaratom az elfogadja, vagy elutasítja. Jön a másik, aki nem az ajtón jön, hanem a réseken jön, a repedéseken, alattomos módon, hízelegve, kedves szavakat szólva, de számítóan jön az akarat. Befogadom, vagy elutasítom? Ez akarat, ez egy nagyon fontos dolog. Isten úgy tervezte meg az embert, hogy szabad akaratot adott neki. Pontosan azért, hogy nagyon tisztelje őt. Mert nem robotok vagyunk. Bármennyire szeretnék elhitetni a mai tudomány, hogy egy biológiai robotok vagyunk. De nem. Nagyon értékes emberi lények vagyunk. Isten gyönyörködik az ő alkotásaiban. Gyönyörködik. És arra vágyik, hogy az ő teremtménye benne gyönyörködjön. van 4,5 hónapos gyermekem, fiam Máté, és azt látom, hogy a rokonságban bárki találkozik, gyönyörködnek benne, mert magukat vélik fölfedezni. A nagyapa, jaj, de gyönyörű ez a gyerek, hogy hasonlít rám? Igen, igen. És ez, ugyan, ez az a kép. Tehát azt higgyük el, hogy belénk van írva Istennek a jelleméből. Ő alkotott minket. Ott van a kéz simításainak a nyoma. Ott van, mint az agyakban a mesteré. Ott van, ahogy formált minket. Ott van. A jellemünkben ott van, csak lehet, hogy nem ismerjük őt. Egy személyes kapcsolatban. Nem ismerjük azt a vezetőt, azt a pásztort, magát Jézust, aki ilyen gyengéden vezet. Vezeti a lelkünket. Mert minden egyes embernek vezetésre van szüksége. A lelkünknek vezetésre van szüksége. Mert a lelkünk válaszadó, így lettünk megalkotva. Válaszadó. És hogyha a Bibliának az elejét kinyitod, akkor csak látod ezt a tiszta képet. Hűvös alkonyatkor találkoztak mindig a tanítójukkal, és tanította őket. És választattak erre. Folyamatosan választattak. És a bukással nem csak az életüket veszített, nem csak az emberiség, Ádám és Éva, hanem elveszítették ezt a vezetőt, a vezetővel való kapcsolatot, és elveszítették a tanítást, elveszítették. Tehát szükségünk van vezetőre, és szükségünk van tanításra. Pontosan ebből. De elveszítette az ember önmagától, a természetében ez így nincs meg. És erre van szükségünk, hogy ezt megtaláljuk. Tudod, ő jön az ajtóhoz, János 10-ben. Ott vagy a kis világodban, ilyen vezető nélkül, lelki pásztor nélkül, igazi lelki pásztor nélkül, ott vagy a világodban, amit fölépítettél, ott vagy a biztonsági rendszeredben, és jól működik. Igaz, hogy néha van lelkiismeretfordulás, néha van üresség, de erős vagy, és kimászol a bajból. Lehet, hogy néha összeroppansz, de még egy kis fekvőtámasz, még egy kis ez meg az, és fölállsz 16-szorra is, de a legjobb az, hogy ő jön, és kopogta. És nem rúgja be az ajtót. nem egy James Bond, vagy Alan Delon, és tokostól bezúg az ajtó. Nem, gyengéden. Isten gyengéden közelít az emberi lélekhez, mert ismeri. Épp ez a lényeg, mert ismeri. És tisztán, egyenesen, nem alattomosan, nem hátulról, nem az ablakon, nem a tetőn, és nem a repedésekben, hanem a gyengességeink keresztül. Nem manipulál. Ismeri a gyengeségeinket, de nem a gyengeségeinket keresztül csavargatja, hanem egyszerűen odaáll, kapcsolódik hozzám, szeret, megismer, és von. Ha látjátok ott azt a képet, kiengedi, láttatok már állatokat így kiözönlenni az akolból. Tudod, oda megy a tulaj, és kinyitja, és kimennek ki. És aztán lehet, hogy van egy szélesebb karám még, ahol ugrabugrálnak, és akkor ez a vezető, tudjátok, mit csinál? Egyszerűen előre megy, és beszél hozzájuk, és ők csak követik. Hihetetlen, ha? Egy csodálatos kép, szerintem.
Azt tudtátok, hogy a felejtés is egy tanulási módszer? A felejtés egy tanulási módszer, és furcsának hangzik, de annyi minden ránk ragadhat, vagy ránk is ragadt így az életben, hogy sokszor, tudod, van mély igazság, amit te akár vagy gyerekkorodban, vagy valamikor, vagy hívőként megtanultál, csak aztán így elfette a sok minden, tudod, esetleg problémák, esetleg valami hamis dolog. És sokszor csak így le kell ezeket venni, és megkeresni így az alapot, azt a mély dolgot, ami ott van. És ezek tényleg ilyenek. Mert így próbálom megragadni, oké, mi az, amit én ebből haza tudok vinni, mi az, amit tudok majd használni így, amikor belépek az irodába, és ott várnak az emberek, és akiknek vezetése van szükségük, és ugye minden nap kapcsolatban vagyok velük, persze a 7-5 napján, oké. De hogy így egy ilyen szemmel, csak gondold át, mielőtt elmész, hogy mi az, amit én ebből fogok így használni, és ha így csak egy gondolat, egy jó ötlet jött, az már oké, de hogyha csinálta a jegyzetet, akkor lehet, hogy még fog jönni sokkal több. De milyen jó ez, hogy itt olyan elveket kapunk, olyan gyakorlati tanácsokat is kapunk, amit azonnal, tudod, így megragadhatok, és ahogy kezdhetek, döntés, egy döntés. És ezzel, ja, ez így megy. És aztán Isten mondott egy verset, így Efézus 4.30-ban, hogy a ti beszédetek ez mindenkor építő legyen. Csak olyan szó jöjjön ki a szádon, ami építő. És ez ilyen, de hogy ez így lehetetlen. Úgy értem, ezt akarom mondani, hogy olyan könnyen ki tudnak akasztani, hogy értem, beosztottak. Lehet, hogy szóval nem azt csinálják, amit mondok. Igen, de a felelősség az ott van az enyém, és igen, itt van a felelősség, hogy mit kezdesz te ezzel. És értékesnek tudom én látni azt az embert abban a helyzetben, amikor teljesen elszúrt valamit, ami esetleg anyagi kárt is okozott nekem, nem is kicsit. Elvesztettem egy nagyon fontos ügyfelet, mert elfelejtette visszahívni, vagy rossz választ mondott neki, vagy mit tudom én. Elkövetett egy tervezési hibát, tehát csak hogy ilyen mindennapos dolgokról. De emberek vagyunk, oké, emberek vagyunk, és nem az a baj, hogyha valaki hibázik, ugye, hanem tudod, hogyha nem ismeri el, és nem akar változtatni, de nekem vezetőként én azt is láttam, hogy az a felelősségem, hogy odafigyeljek az emberre, hogy túlássak a hibáján, hogy meglássam, hogy ő értékes, meglássam, hogy mi az, amit én a legtöbbet, amit tudnék neki adni abban, hogy őt segítsem, és aztán esetleg nyilván lehet egy pont, amikor el kell válnunk egymástól, tudod, ilyen is van, de Sanyi ezt kihangsúlyozta ebből, hogy nekem vezetőként tényleg az emberi kapcsolatokkal igenis törődnöm kell. Úgy, ahogy egy szülő törődik a gyerekeivel, ahogy egy pásztor törődik a juhaival, de van egy törődés, ehhez pedig tudnom ki, hogy egyszerűen értékesek az emberek, hogy az ember, egy ember értékesebb, mint az egész világ. Ehhez ezt tudnom kell, és ehhez magamnak is tisztába kell a saját értékemmel lennem, különben nem fog működni. Nem? Ez ilyen egyszerű. De hogy szeretném elfelejteni azt a sok mindent, ami nem igaz, és hallottam erről, és arra fókuszálni, amit ma hallottam, és igaz, és ezt forgatni a fejembe. És ez az őr, aki itt van benne, ez ebbe tud segíteni, a szabad akaratom, a döntéseim.
Ha esetleg valakinek mennie kell, akkor csak nyugodtan, de egy záró gondolatom nekem is van még. Ahogy a Gyuri mondta, egy ember értékesebb az egész világnál. Ami azt jelenti, hogy az az ember, aki neked dolgozik, az fontosabb, mint a céged. Ezt érted? Az többet ér, mint az a pár százezer forint veszteség, amit okozott a hibája. Az az ember többet ér, mint a feladat, amire alkalmaztad. Úgyhogy itt a kérdés, feladatorientáltan vezetsz, vagy emberorientáltan vezetsz? És a régi megtanult képlet szerint nem tehetem meg, hogy emberorientáltan vezessek, mert akkor éhen halok. Feladatorientáltan kell vezetnem, és ez egyszerűen nem igaz. Két okból. Egyrészt, mert a bölcs emberorientált vezetés eredményesebb, mint a feladatorientált, tehát pragmatikusan nagyobb eredményt hoz, erről taníthatunk esetleg, Szepinek, Gyurinak, meg nekem is van erről mondani valóm, jobban működik, oké? Elkerülöd vele azt, amit az előbb negatív példaként felhoztam. Az, ami tönkretette azt a nagy szervezetet, vagy akár bármelyiket, amelyiket láttam, azt a feladatorientáltság okozta. Egy ponton kinyírták az embereiket, mert nem azt csinálták, amit ők, amikor ők, azt pontosan szerették volna. Ezt érted? De az ő elképzelésük elmebeteg volt, irracionális, despota, és mert nem valósult meg, kinyírták az embereiket. Tökéletes. Úgy értem, zseniális. Ha te vagy az ördög. De ha nem te vagy, akkor valószínűleg nem akarsz egy ilyen életet. Ez az egyik. A másik, hogy én azt tapasztaltam, hogy az életemben csak az megy, amit Isten áld. Az enyémben. A tiédben lehet, hogy másképp van. De az enyémben csak az megy, amit Isten áld, amit ő nem áld, de én nyomok ezerrel, az csak sok verítéket eredményez, de nem megy. Oké? Okay? Csak az megy, amit Isten áld. Szerinted Isten mit fog áldani? Szerintem mi az, amit be fog takarni, aminek nyitott ajtót, ahol a hibákat is a jóra használja, ahol a vesztességet is nyereségre fordítja, hanem az, ha te az ő dolgával vagy elfoglalva. Ami nem azt jelenti, hogy evangelizálsz a munkahelyeden reggeltől estig, hanem azt, hogy szeretettel bánsz az emberrel, tudva, hogy ő mint ember fontosabb, mint az ügy, amit rábíztál. Ha így bánsz az emberekkel, számíthatsz rá, hogy Isten áldásával fogod tudni csinálni, amit csinálsz. Jó, más tényezők is vannak, hát a személyes érettséget, te hol tartasz, időzítés, stb. Oké, ez nem egy automata, ahol bedobsz egy százast és kidob kettőt, de az alapelv az ez. Ha a természeti logikád azt mondja, hogy nem tehetem, ha nem rúgdosom őket, nem fognak dolgozni, csak légy nyugodt, tévedsz. Oké? Isten meg tudja áldani az üzletedet úgy, hogy nyugodtan szeretheted az alkalmazottaidat. Jó, és a harmadik gondolat ugyanehhez az az, hogy külön kell tudnod választani az adminisztratív döntéseket a kapcsolattól. Tehát ha mondjuk valaki tényleg nem való a te helyed, arra a pozícióra, ahova fölvetted, és el kell válnod tőle, az nem jelenti azt, hogy bunkóvá kell válnod, meg kell sértened, tiszteletlennél kell válnod, vagy bármi. Lehetsz a legjobb barátja, ahol egyszerűen levonjátok azt a következtetést, hogy figyelj, tévedtünk, valószínűleg nem való neked ez a munka, nem tudlak úgy megfizetni, bármi, nem... De attól tisztellek, és ha valamiben tudok segíteni, és mint ember köszönöm, tudod, hogy megismerhettelek, és tudod, és lehet, hogy barátok maradunk utána, attól, hogy egy adminisztratív döntést meghozunk. Igen, és néha el lehet szenvedni vesztességet is. Oké, okay, tudom, hogy a családjában baj van, és lehet, hogy ha most azonnali hatállyal elválok tőle, akkor megspórolok 200.000 forintot, tegyük föl, de őt pedig a megélhetés határára sodrom. Lehet, hogy bevállalhatom a 200-es veszteséget, és Isten még a javamra is fordítja, hogy neki legyen ideje váltani. Vagy, tudod, hozhatok döntéseket olyan alapon, amit a kemény, tudod, világi pragmatizmus nem hozna meg. De mi nem ebben a valóságban élünk. Nekünk van egy Istenünk, akinek miei vagyunk. A sáfárai vagyunk, úgy értem, az ő javaival gazdálkodunk. Mindenünk, amink van, az tőle van általa és érte. Ne felejtsd el. Ha elfelejted, könnyen előfordulhat, hogy az eredményhirdetésen nagyon rövid lesz az üzenet. Diszkvalifikálva. Jó, és nem kell mindenben, de elég, hogyha tudod, és ezzel mi van? Nincs feljegyzés. És ezzel, ó, erről van, itt a jutalmad. És arról nincs feljegyzés. És arról nincs feljegyzés. És arról nincs feljegyzés. És arról, erről van, itt a jutalmad. Úgy tudod, de jobb lenne, ha inkább ó, igen, itt van, ebből lenne több. És a diszkvalifikálás lenne a ritkább, ugye? Én szabályosan akarok játszani. Pál erről beszél. Miközben másoknak hirdetem, vigyázok, hogy én magam és szabályosan játszak. És erről beszél. Nem kezdhetek egy munkaprogramba. Sokan gyülekezetet úgy építenek, mint valami munkaprogramot. Oké? Én építem az én gyülekezetemet. Ez nem biblikus. Oké? Krisztus építi az ő gyülekezetét. Én meg csak, tudod, én csak egy sáfár vagyok. Olyan könnyű a szemléletünkkel, azzal, ahogy nézzük az egész életet, hibázni és a lényegről lemaradni. Ne tegyétek, csak ennyi. Ne tegyétek. Igyekezzetek a lényeget nem elveszíteni. Úgyhogy Amen, ennyi a gondolat. Isten áldjon meg benneteket, akinek mennie kell. Ne köhögj. Menjen! És akinek még van kérdése vagy hozzászólása, az azt szeretettel halljuk, és várjuk. Isten áldjon meg benneteket. Egy imával zárjuk az alkalmat. Atyán, köszönjük neked ezt a tanítást. Köszönjük, hogy felkavartál minket, hogy kihívsz minket arra, hogy a te elveid, a te hozzáállásod szerint vezessük a saját életünket, hagyva, hogy te vezess minket, és vezessük a ránk bízottakat, a családunkat, a munkatársainkat, az összes kapcsolatunkat, legyen az ügyfelekkel, érdeklődőkkel. Tégy minket a szíved szerint való vezetőkké. És add, hogy a te vezetésed nélkül még csak ne is gondolkozzunk. Csak köszönjük. Ha van valaki, aki hallja ezt a felvételt, úgy, hogy még nem biztos benne, hogy van egy kapcsolata Jézus Krisztussal, akkor itt van az idő, itt a lehetőség, hogy ezt a kapcsolatot megragadd. Nagyon egyszerű. Jézus meghalt minden bűnünkért, minden hibánkért, minden vétkünkért, és csak egyszerűen el kell fogadnunk ezt az ajándékot, ha lehet így mondani, ezt a váltságot, mint egy adósság, amit kifizetett valaki helyetted. Ki van fizetve? Elfogadod? Itt az idő, fogadd el. Mondd neki azt, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Vezess, amíg itt vagyok a földön, és aztán, ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. Ez az imánk most, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket.